Itt a Szent István Rádió. A jó hír hangja.
23 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Mi, magyarok, különösen is hálát adunk Ferenc pápáért, aki különös figyelemmel volt hazánk iránt, mondta Veres András, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke a Szent István Bazilikában, ahol az MKPK tagjai közös szentmisét mutattak be az elhunyt szentatya lelki üdvéért. A misek kezdetekor beszélt Veres András. Az evangélium után Michael Wellesbenek apostoli nuncius szólt, homiliájában úgy fogalmazott, húsvét hétfő békének nyugalmát áttörte Ferenc pápa halálának fájdalmas híre. A pápa olyannyira az életünk részévé vált, hogy halálával magányosnak érezhetjük magunkat, mondta, hozzátéve Magyarországon nem feledkezhetünk meg arról, hogy két alkalommal is hallhattuk az ő hangját, 2021-ben és 23-ban. Akkor Ferenc pápa úgy fogalmazott, Budapest a hidak városa, emlékeztetett a nuncius. Michael Wellesbenek felhívta a figyelmet, hogy az elhunyt szentatya szolgálatát három szó jellemezte leginkább, ezek pedig az irgalom, a remény és a szinodalitás. Ferenc pápa a remény zarándokaként hagyott itt bennünket, jelentette ki a nuncius, aki emlékeztetett arra is, hogy a Szentatya húsvét vasárnap orvosai tanácsa ellenére még kiment az emberek közé. A szentmisét élőben közvetítette rádiónk, valamint a Szent István Televízió YouTube csatornáján, ahol visszanézhető. A Szentatya gyászszertartását szombat délelőtt 10 órakor tartják a Szent Péter téren, majd a pápát a római Santa Maria Maggiore székesegyházban helyezik végső nyugalomra. Olaszországban 5 napos nemzeti gyászt rendeltek el, Magyarországon és Szlovákiában is nemzeti gyásznap lesz szombaton. A magyar államfő részt vesz Ferenc pápa temetési szertartásán. A köztársasági elnöki hivatal bejelentés alapján Súlyog Tamás személyes jelenlétével a magyarság szentatya iránt érzett tiszteletét és szeretetét kívánja kifejezni. Tenyek Csaba egréesek körlevélben kéri a papságot, hogy szombaton 10 órakor szólaljanak meg a templomok harangjai az egyházmegyében, és kéri, buzdítsák a híveket, hogy a közvetítéseken keresztül vegyenek részt a Szentatya temetési szertartásán. A főpásztor azon a napon, tehát szombaton 18 óra 30 perckor Ferenc pápáért koncelebrált szentmisét mutat be az egri bazilikában. A szertartást rádiunk élőben közvetíti majd. 40 napos gyalogos zarándoklatot hirdet a Mária út egyesület a Csíksomlyói búcsúba. A Márton Áron nevét viselő zarándoklat április 29-én 7 órakor indul Budapestről a Normafán található Szent Anna kápolnától, és június 6-án érkezik meg Csíksomlyóra, hogy a résztvevők 7-én részesenek a pünkösdi búcsún. A zarándoklatra, illetve annak egyes szakaszaira a mariaut.hu oldalon lehet jelentkezni. Idén is ingyenes öntözéssel segítik a gazdákat, közölt az Agrárminisztérium az MT-vel. A tavalyihoz hasonlóan tehát ebben az évben is mentesíti a kormány a gazdálkodókat az állami tulajdonú vízi létesítményeken keresztül történő mezőgazdasági vízszolgáltatás díja alól. A közlemény szerint a biztonságos növénytermesztés, illetve élelmiszerellátás alapja az öntözés. Madárinfluenza vírus jelenlétét mutatta ki a Békés vármegyei szarvas településen található 40 ezer darabos hízópulyka telepen a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. Az érintett állomány felszámolása és a járványügyi nyomozás folyamatban van. 5 hete vezette be a kormány az árrés csökkentést, azóta 887 élelmiszer ára lett kedvezőbb, közölte Zsigó Róbert a közösségi oldalán. Átlagosan 18,7%-kal csökkentek az árak, ismertette a Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára. 522 boltot ellenőriztek, és 132 esetben folynak további vizsgálatok. Az innováció szolgálatában megújul a kormány beruházás támogatási rendszere, írta a külgazdasági és külügyminiszter a Facebookon. Szijjártó Péter közölte, a kormányzat az egyedi döntéssel nyújtható támogatások feltételrendszerének módosításával minden eddiginél több forrás biztosít a hagyományos magyar újító szellemnek és az ebből fakadó kutatásfejlesztési tevékenységnek. A családi házak energiamegtakarítást eredményező korszerűsítését támogató kiírásban január vége óta lehet kevesebb papírmunkával pályázni, hívja fel figyelmet ismét hivatalos Facebook oldalán az Energiaügyi Minisztérium. A módosított feltételek szerint jelentkezők közül az elsőknek már folyósítottak támogatásokat. Az összesen legfeljebb 6 millió forint visszanemtérítendő forrása és kamatmentes hitel legújabban a friss lakcímbejelentések után is igényelhető. A támogatás 2007 előtt épült családi házak külső hőszigetelésére, a nyílászárók cseréjére, a fűtési vagy a melegvízrendszer korszerűsítésére, illetve ezek kombinációira fordítható. Végül az időjárásról. Ismét sokat süt majd a nap, de újra erőteljes lesz a gomoly felhőképződés. Zápor, zivatar előfordulhat, amiket felhőszakadás kísérhet, ezek környezetében pedig viharossá fokozódhat a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 7 és 12 fok között, napközben aztán 22-23 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Együtt éjfélig. Esti műsorunk folytatásában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk. Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Szerdai adásunk tartalmából. Ferenc pápa koporsóját Szent Péter sírja elé helyezték a bazilikában. Ferenc pápa végrendelete a Santa Maria Maggiore bazilikában nyugszik majd. Ferenc pápa, az utolsó derűs órák, és a köszönöm, hogy visszahoztál a térre. A bíborosi kollégium létszáma és összetétele. Az első és az utolsó találkozás Ferenc pápával öröm és megrendültség között. Gedő Ágnes személyes megemlékezése.
Ferenc pápa koporsóját szerda délelőtt Szent Péter sírja elé helyezték a bazilikában. Április 23-án, szerdán kora délelőtt ünnepi körbenetben vitték át a Szent Mártaház kápolnájából Ferenc pápa holttestét nyitott koporsóban és a bazilika főoltára előtt Szent Péter sírjánál ravatalozták föl. A szertartást Kevin Farrell kamerlengó bíboros végezte a bíborosi testület tagjainak a részvételével. Ferenc pápa Szent Mártaházbeli otthonában hunyt el húsvét hétfő reggel. A hivatalos orvosi és kánonjogi eljárások után a pápa holttestét hétfőn este ravatalozták fel a Szent Mártaház kápolnájában. Kedden egész nap, késő estig a pápai ház és a római kúria tagjai, valamint a vatikáni alkalmazottak családtagjaikkal együtt vehettek végső búcsút a Szentatya holttestétől, amelyet a számára oly kedves házi kápolna oltára előtt ravatalozták fel nyitott koporsóban. Ferenc pápa piros miseruhában feküdt, fején püspöki mitrával, összekulcsolt kezein rózsafüzérrel. Szerdán reggel a kápolnát megtöltötték a bíborosi kollégium tagjai, köztük Erdő Péter esztergom budapesti bíboros érsek és Németh László belgrádi bíboros érsek. A transzláció, az átvitel szertartását Kevin Joseph Farrell kamerlengó bíboros végezte, az Ordo Exequiarum Romani Pontificis, a római pápa temetési szertartás rendje szerint. Én vagyok a feltámadás és az élet. Aki bennem hisz, még ha meghalt is, nem hal meg mindörökké. Antifóna énekkel kezdődött a liturgia, majd Kevin bíboros imádkozta. Testvéreim, nagy megindultsággal kísérjük Ferenc pápánk földi maradványait a vatikáni bazilikába, ahol ő gyakorta végezte szolgálatát Róma püspökeként, mint az egyetemes egyház pásztora. Miközben elhagyjuk ezt a házat, hálát adunk az Úrnak azért a megszámlálhatatlan ajándékért, amit szolgáján Ferenc pápán keresztül a keresztény népnek nyújtott, és kérjük az irgalmas és jóságos Urat, hogy adjon neki örök otthont a mennyek országában. adja meg a legfőbb remény erősítő kegyelmét a pápai háznak és Isten szent népének, amely Rómában él és szerte a világon minden hívőnek. Tekints jóságosan, Urunk, a te szolgád, a mi Ferenc pápánk életére és cselekedeteire, és fogadd be őt az örök világosság és a béke otthonába. Add meg híveidnek, hogy buzgón kövessék az általa kijelölt utat, és hogy tegyenek tanúságot a te fiad evangéliumáról. A bazilika 8 alkalmazottja vállára emelte a ravatalt, és 4-4 svájci alabárdos gárdista kíséretében indult a processzió a Szent Márta házból elő Krisztus keresztével. A bíborosak előtt haladtak a bazilika penitenciáriusai, a gyóntatóatyák, a nagykáptalan kanonokjai. A menet az első római vértanúk terén haladt keresztül, ahol egykor Péter apostolt keresztre feszítették. Amikor a bazilika homlokzatának baloldali nagykáró szárnyán kiírta menet a Szent Péter térre, megszólaltak a harangok, és a tér első részét megtöltő hívek tapssal köszöntötték Ferenc pápa nyitott koporsóját. Minden bizonnyal ez volt az ő utolsó útja a téren, ahol pedig rendszeresen és oly nagy szeretettel találkozott Isten szent és hűséges népével. A bazilikában a pápa koporsóját a főoltár és egyben Szent Péter sírjának lejárata előtt helyezték el, majd a Capella Sistina a minden szentek litániáját énekelte. Az egyes szentek invokációja után a szokásos, könyörög érettünk formula helyett most ezt válaszolták a hívek: Ora pro eo, imádkozzál érte, amit Ferenc pápa Péteri szolgálata kezdete óta mindig állatotosan kért, hogy az Úr szándéka szerint láthassa el apostoli szolgálatát. A kamarás bíboros szentelt vízzel meghintette és megtöménezte az elhunytat, majd János evangéliumából felolvasta a következő részt Jézus főpapi imájából. Atyám, azt akarom, hogy akiket nekem adtál, ott tegyenek velem, ahol én vagyok, és lássák dicsőségemet, amelyben részesítettél, mivel már a világ teremtése előtt szerettél engem. Én igazságos atyám, a világ nem ismert meg, de én ismerlek, és ők is felismerték, hogy te küldtél engem. Megismertettem velük nevedet, és ezután is megismertetem, hogy a szeretet, amellyel szeretsz, bennük legyen, és én is bennük legyek. A hívek könyörgését az Úr imája a mi atyán követte, majd a Salve Regina Mária énekkel ért véget a transzláció szertartása. Miután az asszisztencia elvonult, megnyitották a bazilika kapuit a hívek előtt, akik így leróhatják kegyeletüket Ferenc pápa koporsója előtt. A bazilika főpapja, Mauro Gambetti bíboros közleményben jelezte, hogy a következő 3 nap során a Szent Péter bazilikát mindaddig nyitva tartják, amíg a sorban álló hívek az utolsó hívőig le nem rótták kegyeletüket Ferenc pápa földi maradványai előtt. Azt is jelezték, hogy a Szent Atya nyitott koporsója előtt nem szabad megállni, hogy lassú, méltóság teljes vonulással és a közben mondott imával a 3 nap során az előre látható sok 100 000 ember valóban leróhassa kegyeletét. Adj, Uram, örök nyugodalmat elhunyt Ferenc pápánknak, és az örök világosság fényeskedjék neki. Nyugodjék békében. Amen.
Ferenc pápa végrendelete. A Santa Maria Maggiore bazilikában nyugszik majd. A Vatikán közzétette a Szent Atya végrendeletét, amelyet 2022. június 29-én fogalmazott meg a Szent Márta házban. Egyszerű sírján csak ennyi álljon, Franciscus, kérte a pápa, aki kedves Mária templomában, a Santa Maria Maggiore bazilikában nyugszik majd. Miserando atque eligendo, a Szent Háromság nevében. Ámen. Érezve, hogy közeledik földi életem alkonya, és élő reménnyel az örök életben, végrendelkező akaratomat csak temetésem helyére vonatkozóan kívánom kinyilvánítani. Életemet, papi és püspöki szolgálatomat mindig Urunk édesanyjára, a boldogságos Szűz Máriára bíztam. Ezért kérem, hogy földi maradványaim a feltámadás napjára várva a Santa Maria Maggiore pápai bazilikában nyugodjanak. Azt kívánom, hogy utolsó földi utam ezen az ősi Mária kegyhelyen érjen véget, ahová minden apostoli utam kezdetén és végén elmentem imádkozni, hogy szándékaimat bizalommal a szeplőtlen Szűz anyára bízzam, és megköszönjem neki gyengéd anyai gondoskodását. Kérem, hogy sírhelyemet az említett pápai bazilika páli kápolnája, a Salus Populi Romani kápolna, ahol a Mária ikon található, és a Sforza kápolna közötti mellékfolyosó fülkében készítsék el, amint az a csatolt mellékletben látható. A sírnak földben kell lennie, legyen egyszerű, különösebb díszítés nélkül, rajta csak ezzel a felirattal, Franciscus. Temetésem előkészítésének költségeit abból az adományként kapott pénzösszegből kell fedezni, amelyről rendelkeztem. Át kell utalni a Santa Maria Maggiore pápai bazilikának. Ezzel kapcsolatban már kellő eligazítást adtam Rolandes Macricskes bíborosnak, a Liberiusi káptalan rendkívüli biztosának. Adja meg az Úr a megérdemelt jutalmat mindazoknak, akik szerettek engem, és továbbra is imádkoznak értem. A szenvedést, mely jelen volt életem utolsó időszakában, a világ békéért és a népek közötti testvériségért ajánlottam fel az Úrnak. Zárul Ferenc pápa végrendelete.
Ferenc pápa, az utolsó derűs órák, és a köszönöm, hogy visszahoztál a térre. A pápa utolsó szavai között köszönetet mondott személyes egészségügyi asszisztensének, Massimiliano Strapettinek, amiért arra buzdította, hogy az Urbiet Orbi után vasárnap a pápa mobilon járja körbe utoljára a Szent Péter teret. Köszönöm, hogy visszahoztál a térre. Délután pihenés, csendes vacsora, majd hajnalban a rosszul lét, a kóma. A halál egy nappal azt követően, hogy hosszú idő után újra üdvözölte a világot. Köszönöm, hogy visszahoztál a térre. Ferenc pápa utolsó szavai között köszönetet mondott azoknak, akik ebben a betegségben és még jóval azelőtt is fáradhatatlanul vigyáztak rá. Massimiliano Strapettinek, az ápolójának, aki, mint egykor mondta, megmentette az életét azzal, hogy javasolta neki, vállalja a vastagbélműtétet, és akit a pápa 2022-ben személyes egészségügyi asszisztensévé nevezett ki. Mellette volt 38 napos kórházi kezelése során a Gemelli kórházban, majd 24 órában a lábadozása idején a Szent Márta házban. Strapetti a pápával volt húsvét vasárnapján, az Urbi et Orbi idején is. Előző nap elmentek a Szent Péter bazilikába, hogy megtekintsék az útvonalat, amelyet másnap meg kellett tennie, amikor Ferenc pápa megjelent az áldásra a vatikáni bazilika központi lodzsáján. Ezt követően vasárnap délelőtt a Szent Péter bazilika homlokzatának közepén lévő erkélyen, amikor a kezdeti 35 ezer hívősereg már 50 ezerre nőtt, a pápa még egy utolsó jelentős meglepetést akart okozni azzal, hogy lement a Szent Péter térre, és tett egy kört a pápa mobilon. Nem minden kezdeti félelem nélkül. Szerinted meg tudom csinálni? Kérdezte Strapettit, aki megnyugtatta. Majd a körút során megölelte az egybegyülteket, különösen a gyerekeket. Ez volt az első alkalom a Gemelli kórházból való elbocsátása után, és élete utolsó alkalma. A pápa fáradtan, de boldogan mondott köszönetet személyes egészségügyi asszisztensének. Köszönöm, hogy visszavittél a térre. Ezek a szavak rávilágítanak arra, hogy az argentin pápának, aki a közvetlen emberi érintkezést tette pápasága fémjelzőjévé, szüksége volt arra, hogy visszatérjen az emberek közé. Ferenc pápa vasárnap délután pihent és csendesen vacsorázott. Reggel 4:30 körül jelentkeztek a rosszul lét első jelei, a rávigyázók azonnali beavatkozásával. Több mint egy órával később intett Strapettinek a pápa, aki a Szent Márta ház második emeletén lévő lakosztályában feküdt az ágyon, majd kómába esett. Nem szenvedett, gyorsan történt minden, mondja valaki, aki mellette volt az utolsó pillanatokban. Diszkrét, szinte hirtelen halála volt a pápának, hosszú várakozás és túl nagy felhajtás nélkül, aki mindig is nagyon titokban tartotta egészségi állapotát. Halálára a húsvét másnapján került sor, azt követően, hogy megáldotta a várost és a világot, és azután, hogy hosszú idő után újra átölelte az embereket. Azokat, akiknek megválasztása első pillanataitól, 2013. március 13-ától kezdve azt ígérte, hogy együtt jár velük.
A Bíborosi Kollégium létszáma és összetétele. Jelenleg 252 bíborosa van a katolikus egyháznak, amelyből 135-en vehetnek részt a pápa választáson, köztük Erdő Péter bíboros, Esztergom budapesti érsek, valamint Németh László belgrádi érsek. 117 nem választó és 135 pápa választó bíboros adja ki a jelenlegi 252 fős összlétszámot. A konklávé időpontját a bíborosi kongregációs üléseken határozzák majd el. A pápa választó bíborosok a Szent Márta házban laknak majd a konklávé idején, amelyet hagyományosan a Sixtus kápolnában tartanak. Az első és az utolsó találkozás Ferenc pápával. Öröm és megrendültség között. Személyes visszaemlékezés. A keresztény ember öröme egy benső ajándék, melyet nagy lelkűen továbbadva nemhogy fogyna, hanem egyre csak növekszik. Hányszor hallottuk ezt az elmúlt 12 évben a pápai beszédekben? A szomorúságban, megrendültségben, amit kedden este éreztem a Szent Márta házban Ferenc pápa ravatala előtt, ezek a gondolatok jártak a fejemben. Ültem a padsorok között, a vatikáni alkalmazottakkal, a pápa munkatársaival és a családommal együtt, néma csendben, és emlékeztem. A kisebbik lányom még egy éves sem volt, amikor az alig két hónapja megválasztott Ferenc pápa reggeli szentmiséjén részt vehettem, éppen itt, a Szent Márta ház kápolnájában. És nem csak részt vettem, hanem a ceremóniamester váratlanul rám bízta a hívek könyörgésének felolvasását. Mintha csak az otthoni plébánián lennénk. Próbáltam erre gondolni, hogy ne legyen rajtam úrrá az izgalom. És végül is családias volt a hangulat, hiszen Ferenc pápa mindig is a világ plébánosa volt. Szent beszédében az örömről szólt, rögtönzött szavakkal, egyszerűen, mégis lényegbe vágóan. Aztán eljött a pillanat, és kimentem az ambóhoz, mellettem az oltár másik oldalán a Szentatya, és egy pár másodpercig senki nem szólt. Végignéztem a kápolnán, az imába mélyedt, komoly arcok fölött, és megszállt a nyugalom, belső béke és derű töltött el. Elmondtam a hívek könyörgését. Ascoltacio, Signore! Kérünk téged, hallgass meg minket! A szentmise után pár szót válthattunk vele, kezet fogtunk, és kértem, hogy küldjön áldást a gyerekeimnek. Kedves, derűs, mosolygós, lendületes volt, az egész a lehető legtermészetesebben zajlott. Mint ahogy a többi találkozáskor is, ezt az odafigyelő, nyitott szeretetet láttam a szemében. Amikor az apostoli palotában jelen lehettem a magyar köztársasági elnökök látogatásaikor, amikor a vatikáni Betlehem kiállításon egyenesen odajött hozzánk és megáldotta a gyerekeimet, amikor átvehettem tőle a Szent József szobrot, amit a magyar Covid árváknak küldött. És most eljött az utolsó találkozás, a búcsú pillanata. Ugyanaz a kápolna, az imába mélyedő tekintetek. Kimegyek az oltár elé, és köszönetet mondok neki az elmúlt 12 évért, az áldásokért. Átkorolom a gyerekeim vállát, és odasúgom. Látjátok, ott olvastam a hívek könyörgését. És a szomorúság alatt eltölti a lelkemet a belső béke, nyugalom. A svájci gárdisták rezzenetlen arccal vigyázzák örök álmát. Isten veled, Szent Atya!
Gedő Ágnes személyes megemlékezését hallották. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétor Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió most elhangzott adását holnap 5 óra 10 perctől, 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől ismételjük meg.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Kassa Boglárka hitoktató, az Egri Andrássy György Katolikus Közgazdasági Technikum, Gimnázium és Kollégium diákjaival a teremtett világ védelméről beszélget.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
A mai hitvalló középiskolásoknak műsorunkban a teremtett világról és az emberről fogunk, az emberek hivatásáról, céljáról a világban beszélgetni. Én Kassa Boglárka vagyok, az Andrássy György Katolikus Közgazdasági Technikum, Gimnázium és Kollégium hittantanára, és bemutatom beszélgető partnereimet, akik, ahogy az előző adásokban is már hallhatták őket, a 9. B-osztály lelkes leányzói.
Farkas Lili.
Zelei Dóri.
Kása Lili.
Kezdjük is el ezt az adást egy imádság elmondásával. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Mi Atyánk,
aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen.
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Így első kérdésként fel is tenném azt nektek, ugye nagyon csodálatos világ az, amiben élünk, nagyon szép környezet az, ami körbevesz bennünket, hogyha ti választhatnátok, akkor melyik évszakot választanátok, melyik lennél te? És mi az, amiben gyönyörködsz abban az évszakban? Melyik a kedvenced? Lili?
Hát nekem a kedvencem az a két szélsőség, a tél és a nyár. De tekintve, hogy általában mindent kibírom így, mind lennék szívesen, de talán legszívesebben a nyár, mert olyankor van a legtöbb szórakozás, legboldogabb dolgok, meg meleg van, és a meleg az jó.
Igen, így van. Dóri?
Nekem a nyár a kedvenc évszakom, de én az ősz lennék, mert az az elmúlást is jelképezi, de viszont utána a tavasz, utána az újrakezdést, és szerintem az őszt azt minden színben láthatjuk, és hogyha én az ősz lennék, akkor engem mindenféle stílusomban látnának az emberek, ahogy most.
Lili?
Én ez ellentétben a tavasz lennék, mert akkor úgymond után újul meg minden, virágoznak mondjuk a növények, visszajönnek a madarak.
Ilyet a teremtett világban minden évszakban találunk valami csodálatosat, ahogy Lili mondta, a nyárban a szórakozást például azt adja meg nekünk, az ősz az elmúlást, a tavasz az újrakezdést, ezek ugye mind-mind olyan dolgok, amik az ember lelkének egy kicsit így örömet okoznak. Ugye maga a teremtés történet az Ószövetségben olvassuk, van is ilyen, hogy teremtés könyve, és egy konkrét csoda elevenedik meg a szemünk előtt, mikor olvassuk, hogy Isten hogyan teremtette meg a minket körülvevő világot. A napot, a holdat, csillagokat, növényeket, élőlényeket, ezek mind Isten dicsőségét hirdetik, ahogy egy ismert ifjúság ének sora is erről szólnak. Minden miel csak téged hirdet, minden dicsér, mert mind a műved, azzal, hogy él ez zengi néked, dicsérlek én, dicsérlek téged. Ferenc pápa is a Laudato Si enciklikájában felhívja a figyelmet a teremtés védelemre, és arra, hogy Isten az emberre bízta a világot, hogy gondozza. Ezért úgy gondolom, ez minden egyes embernek a külön feladata is. Számotokra, lányok, mit jelent a teremtés védelem? És szerintetek ez miért fontos? Dóri?
Azért fontos szerintem, mert a természet nélkül nem lenne emberiség, meg nem lenne föld. És amit mi a természettől kapunk, azt valószínűleg úgymond a földnek sose fogjuk tudni visszaadni, csak azzal, hogyha védjük a környezetünket. De manapság ez most nagyon nagy szerepet kapott ez az egész, de én nagyon sajnálom, hogy régebben nem volt elég figyelem erre, hogy ne védjük a környezetet, és ez nagyon fontos, mert ez nekünk a létszükségletünk.
Igen, ahogy egyre inkább halljuk, hogy milyen hulladékfelhalmozás van, milyen problémák vannak, ugye az ózonjuk, kipusztulnak bizonyos állatfajok. Igen, ezek egyébként tényleg valóban nagyon nagy problémák a világban. Ugye védett állatok, ma már egyre több védett állat van, pont azért, mert egyre inkább pusztítja az emberiség őket. Ti hogyan tudjátok óvni a környezeteteket? Van esetleg ilyen bevett szokásotok, vagy bármi, Lili?
Szerintem már az is egy nagy lépés, hogyha mondjuk olyan helyekre, ahova például tudnánk sétálni is. Oda nem ülünk be a kocsiba csak azért, hogy 5 percet kocsikázzunk, hanem akkor inkább elsétálunk. Vagy nálunk rendszeresen az van, hogyha valahol nem vagyunk ott, akkor nem még fölöslegesen a villany, vagy hogyha nincs rá szükségünk, akkor is lekapcsoljuk, mert egy, nem látnak be a lakásba, 2, minek menjen fölöslegesen, ha most éppen nem vagyok az asztalnál, vagy éppen nem olvasok, vagy valami, nem, ott van előttem például a telefon, ott olvasok, vagy éppen digitálisban tanulok, és akkor fölöslegesen ne folyjon víz, ne égjen a villany.
Dóri?
Mi nagyon-nagyon nagy hangsúlyt fektetünk a szelektív hulladékgyűjtésre, és ezért van otthon többféle kuka is. Bejött ez a sárga kuka, hogy akkor oda csak műanyagot, akkor mi oda ténylegesen csak műanyagot teszünk, nem olyan dolgokat, amik tudjuk, hogy nem is oda kellenének. Vagy csak, hogy így, jaj, jó, ez most ide megy. Erre nagyon-nagyon sok, hát erre nagyon odafigyelünk meg. Mi akárhányszor lehet ültetünk növényeket, meg fákat, és ez így úgymond tisztítja is egy kicsit a környezetet, és úgymond vissza is adunk nekik, mert ugye kivágjuk a fát, mert kell a papír, kell a tüzelőanyag, és ezzel beszennyezünk a környezetet, mert így nem tisztítja semmi.
Lili?
Én arra szoktam mondjuk figyelni, hogyha bedugom a telefonom a töltőre, akkor utána a töltőt ne hagyjam a konnektorban, nem kiveszem, és akkor azzal se úgy mondtam pazarlom az áramot, vagy fákat szoktunk ültetni, vagy feleslegesen nem folytatom a csapba a vizet.
Ugye az iskolában is vannak ehhez kapcsolódó programok. Tudtok esetleg egy pár gondolatot erről mesélni, hogy mi az, amin már részt vettetek?
Most van a ilyen osztályok közötti verseny, hogy ki mennyire tudja úgymond öko szinten tartani a környezetét, és mi vállaltunk olyanokat, hogy fákat ültetünk, vagy az egerpatakot tisztítjuk, vagy például az iskola környezetében lévő szemetet, ami véletlenül kuka mellé esett volna, azokat mi felszedjük általában órák után. Most nyilván ebben a helyzetben nem, de régebben megcsináltuk.
Egy-egy osztályterembe feltűntek ilyen kis növények, amiknek nagyon aranyos nevek lettek adva, volt ott kond, ond, mindenféle név, és valóban fontos, hogy egy iskola is tudjon odafigyelni ezekre a dolgokra. Emlékszem én például, amikor gyerek voltam, akkor az általános iskolában nekünk rendszeresen volt szemétgyűjtés. Mentünk a faluba, osztályonként minden osztály kapott egy falurészt, és mentünk szemetet gyűjteni. És kaptunk érte a suliból egy szabad napot. És hogy ez mennyire szuper volt, és milyen jó dolog volt, hogy utána több zsák szemetet össze tudtunk szedni, és azokat elvitték.
Ilyen nekünk is volt, csak mi így konténerekbe gyűjtöttük, és emlékszem, hogy mindig összegyűltünk ilyen 10-12 fős csapatokba, és versenyeztünk konkrétan más osztályokkal, hogy ki ér oda előbb, de már úgy, hogy már kocsit, már biciklit, már teherautót, már mindent bevetettünk, és mi ezért díjakat kaptunk, mert ez is ilyen verseny volt, úgymond, mert ez biztatta így a diákokat, hogy na, akkor többet kell, és emlékszem, hogy kaptunk egyszer egy nagyon finom csoki tortát.
megéri az ilyenekben részt venni. Lányok, Lili, két Lili, nektek volt esetleg valami ehhez hasonló program, amiben részt vettetek, vagy emlékeztek rá?
Nekem keresztanyú munkahelyén volt olyan családi program, hogy egerpatak tisztítás volt, és kaptunk egyenpólókat, meg mindenki kapott hozzá botot és zsákot, és nem is tudom, évente egyszer vagy kétszer volt talán megrendezve, és egy, amíg ott dolgozott keresztül, mindig rendszeresen mentünk mindig, és csatlakoztunk, és itt is volt egy kis családon belüli verseny, nagyrészt unokatestvéremmel, hogy nem most akkor kiszed több szemetet, de mivel idősebb volt, így nyilván mindig hagyott nyerni. De nagy élmény volt így is, hogy nem bennültünk is, hogy gépen játszottunk, hanem kint voltunk, de így is megvolt az a hangulata, hogy akkor ez most egy ilyen program, ez most lehet élvezni ezt is.
Igen, összekrovácsolja a csapatot. Lili?
Hát nálunk általánosban így 6-7-8. Osztályban azon ment a verseny, a többi osztályjal, hogy ki tud több kartonpapírt összegyűjteni, és akkor már mindent bevetettünk mi is, de hogy így mindenhova is elmentünk, és akkor a legnagyobb mennyiségbe hoztuk el, hogy tudtuk, és akkor utána visszafele össze kellett szedni, amit szétszórtunk, mert természetesen nem bírtuk el, és így szétszórtuk, és így ezzel segítettük az iskolát is, és akkor így lehetett nyerni ilyen, általában pizzát lehetett nyerni, meg ha jól emlékszem, csoki torta is volt, vagy valamilyen kis édesség.
Yeah.
A teremtésvédelem az tulajdonképpen nem csak egy keresztény számára fontos, hanem az egész világban minden ember számára, mert tényleg ezzel a jövőnket építjük vagy romboljuk. Van esetleg valamilyen ötletetek, amivel lehet óvni a környezetet, amit ti így szívesen javasolnátok az embereknek, hogy vessék be, mert ez tök jó dolog. Például gondolok itt ilyenre, hogy kertészkedés, faültetés, ugye, amiről már volt szó, vagy ehhez hasonló egyéb ötletetek van-e, amit itt szívesen adnátok. Lili?
Tekintve, hogy én nagyon egy állatbarát személy vagyok, így én nagyon szívesen képzelni kell egy olyan látképet akár városokban is, hogy nem feltétlen kocsival járkálnak, vagy biciklivel, hanem állatháton, vagy szekérrel is. Egy, szerintem környezettudatosabb is, kettő, olyan jó hangulata van. Tehát én nagyon szívesen lovagolnék, csak irandom az utcán, csak hát ezt ilyen nagyobb városokban nem lehet, mert a sofőrök nem biztos, hogy örülnek annak, hogyha én ott ükletgetek előttük, ők pedig mennének, úgyhogy...
Dóri?
Én azt mondanám, mert nekem sok barátom van, aki például... mellette van a kuka, és nem oda dob semmit, és ez engem nagyon fel tud idegesíteni, és ilyenkor össze is veszek általában velük, és szerintem, hogyha már van ott kuka, mert már tettek oda kukát, akkor én azt mondanám, hogy menjen el, ha csak 2 méterre van, 1 méterre, de meg fogja látni, hogyha ezt megszokja, és ezt csinálja, akkor nem lesz ennyi szemét az utcákon. És én ezt tudnám, hogy ez nem is olyan nagy kérés, hogy vegye észre, hogy van kuka, és dobja oda a szemetet.
Ezeket mind tényleg jó lenne, hogyha az emberek erre oda tudnának figyelni. És hát ugye, ha már itt szóba kerültek az emberek, ugye a teremtés csúcsa, a teremtés koronája, maga az emberiség. Szerintetek mi az ember feladata a világon? Mi a célja? Lili?
Szerintem Isten azt mondta, hogy fejlődjünk. Tehát legyen értelme az életnek, fejlődjünk, és ne pazaroljuk el azt a viszonylag kevés évet, amit úgy kapunk, mielőtt elmúlnánk, meghalnánk, és szerintem ez a baj a mai rendszerrel, hogy annyira pénzorientáltak lettek az emberek, hogy nem élnek, hanem csak mennek, hogy legyen ez, legyen az, akkor a vállalkozók árakat emelnek, és nincs meg az az emberekben, hogy akkor mi most éltünk, ez most egy boldog élet volt, és már gyerekeknél, diákoknál is van gyakran, hogy nyáron elmennek nyári munkára, mert hogy ők szeretnének pénzt, és nincs meg nekik az a gyerekkori emlék, az a gyerekkori idő, amikor nem volt semmi gond, csak tanulni kellett, nyáron mehettek a barátokkal sétálni, esetleg bulizni, és szerintem ez, hogy annyira pénzorientáltak lettünk, hogy már nem fejlődünk, hanem visszafejlődünk. Tehát már nem az van, hogy pozitív irányú a fejlődés. És szerintem ez lett volna a fő célja Istennek, hogy mi egy olyan civilizációvá nőjünk ki, akik boldogan élnek, értelmesen élnek, a környezet az megmarad úgy, ahogy volt, és nem, hát nem úgy, ahogy most.
Igen, ugye benne van a Bibliában is, hogy mindennek megvan a maga ideje, a rendelt ideje, és én is azt látom egyébként a világban, hogy igyekszünk, a gyerekek nagyon gyorsan fel szeretnének nőni. Biztos hallottátok már ti is a Facebookon, meg az Instagramon is nagyon sokszor olvastam, hogy minden hétfőn a pénteket várjuk, minden pénteken a szombatot, tehát hogy tényleg rohanunk a világba, és próbáljuk túlélni, nem pedig megélni sokszor a napjainkat. És így elszállnak felettünk az évek. Dóri, szerinted mi az embernek a küldetése, a feladata a világban?
Ez egy igen jó kérdés. Szerintem azért teremtett minket Isten, mert bízott benne, hogy mi egy nagyon jó generáció leszünk, meg nagyon jó civilizáció, akik tényleg hisznek Istenben, és tényleg úgy vannak, hogy a szeretet, a boldogság, a béke az első, és szerintem ez megbukott. Tehát szerintem nagyon-nagyon kevés ember van így ezzel, és ezeket az embereket el is ítélik, csak azért, mert nem a pénz az első, csak azért, mert nem az első, hogy én megcsalok valakit, mert hogy az már nem menő, meg hogy ezt kiközösítem, ez azért mert. És a mertnek nincsen meg az oka, csak annyit tudok, hogy én ki vagyok közösítve. És én miért vagyok? És ezt én nem tudom, és nem tudják nekem elmagyarázni, mert hogy nem akarnak ők sem ilyenek lenni, hogy kiközösítik őket, és inkább beleolvadnak a mindennapokba, pedig ez egyáltalán nem így van, mert Isten úgy teremtett minket, hogy mindenkinek megvan a saját személyisége. Ő egy külön ember, és nem az, hogy ők azok, akkor az a csapat egy másik csapat, nem. Együtt kell az életet, az egész világot felfedezni, és ez a baj a mai világban, hogy mindig, ha már meglátok valakit, ő szőke, ő biztos nem lesz okos, ő barna, ő biztos nem lesz szép, ő vörös, nem tudom már mi baja lehet, és hogy mindig külső alapján ítélkezünk, pedig ez egyáltalán nem így van, mert lehet, hogyha én őt jobban megismerem, tényleg rájövök, hogy tényleg egy jó ember, és vele lehet vele beszélgetni, és szerintem, hogyha nem ítélkeznénk ennyire, és nem lennénk, ahogy Lili is mondta, ennyire pénzéhesek, akkor lehet, hogy élvezni tudnánk az életet, és boldogok tudnánk lenni.
Igen, ugye arról mindig hajlamosak vagyunk megfeledkezni, hogy Isten mindenkit külön egyedinek alkotott, és nincs két egyforma ember, és sokszor azonosítjuk az embereket bizonyos csoportok alapján, az alapján, hogy meglátom, hogy kivel barátkozik, stb. Úgyhogy igen, ez egy nagy feladat lenne, hogy ne a csoportot, ne a klikket nézzük, hanem az adott embert benne, mert ő egy különálló személy. Lili?
Ez a pénzorientált verzióhoz én annyit fűznék hozzá, hogy egyetértek abból, hogy ma a mai embereknek a 99,9%-a pénzorientált, de ha azt nézzük, hogy mondjuk most én vagyok 16 éves, én elmegyek mondjuk nyáron diákmunkára, akkor azt a pénzt abba fektetem be, hogy mondjuk a barátaimmal elmenjek egy hétre Balatonra, ha így nézzük. Jó, ez most nem ugyanaz a kettő, hogy most én azért szeretnék pénzt, mert hogy a pénzzel nekem van egy olyan hatalmam, hogy van pénzem, hanem hogy élményt akarok vele biztosítani. A másik dolog még, amit hozzáfűznék a Dóri mondatához, hogy megvannak azok a normák, hogy most mit tudom én, ha ő egy alacsony lány, akkor hozzá egy magas fiú illik, és akkor, hogyha például egy magas lányhoz nem illik egy alacsony fiú, de ez nincs így, mert ez nem ahhoz kötött, hogy mondjuk, hogy ki alacsony, ki szűk, a barna, milyen baja van, milyen testi adottságai vannak, hanem, hogy mondjuk mennyire szereti a két ember egymást. És akkor ott már nem az fog dominálni, hogy te most hogy nézel ki, hanem amilyen érzéseid vannak.
Igen, ez pontosan így van. Ügyesek vagytok, nagyon jó gondolatokat mondtatok, és ha már így beszélgettünk az embernek a küldetéséről, meg a céljáról, nektek van-e már esetleg valamilyen személyes küldetésetek, amit így nagyon magatokénak éreztek, hogy mindenféleképpen szeretnétek véghez vinni a világban? Lili?
Hát számomra jelen pillanatban két ilyen nagyobb cél van. Egy az, hogy kitűnjek a tömegből, tehát ne az legyen, hogy én is beolvadok, és akkor én is egy vagyok ott a nagy téglafalban egy a kis téglák közül. A másik pedig az, hogy ahogy Lili is mondta, nagyon-nagyon sok ember ugye ilyen rossz útra tért, és hogy ezek tőlük megtisztítsam az embereket. Ezért szeretnék ilyen rendészeti, bűnügyi szakmában is elhelyezkedni, hogy az ilyen embereket olyan eltüntessem, vagy kicsit elválasszam azoktól, akik még idézőjelben ilyen jobb gondolkodásmódok, tehát nem arra hajtanak, hogy ők vezessenek, ők legyenek az irányítók, és hogy azok az emberek ott legyenek a többi ilyennel, éljék boldogan az életüket, de nem mérgezzék a többieket, és hogy ez, hogy kicsit megtisztítsam a földet ettől a sok rossz dologtól.
Igen, ez nagyon fontos egyébként, meg megpróbálni az ő gondolkodásokat egy kicsit formálni, amennyire csak lehetséges. Példát mutatni leginkább. Dóri?
Én egy nagyon olyan ember vagyok, aki azt szeretné, hogy mindig mindenkinek jó legyen. És ezáltal néha magamat nagyon-nagyon mélyre elásom. Nekem ez az eszmém, hogyha más boldog, akkor én is boldog leszek. És én nagyon-nagyon szeretném, hogyha az emberek boldogak lennének, és nem csak a pénzben találnák meg a boldogságot, mert a pénz nem boldogít. Tehát ha nekem van egy luxus házam, egy luxus autómmal, de egyedül vagyok, én attól nem leszek boldog, csak elmondhatom, hogy nekem van valamim. És én nagyon szeretném az embereket ráébreszteni arra, hogy a pénz a minden. Tehát a szeretet az sokkal-sokkal többet ér, és hogy mindenkinek lehet adni még egy lehetőséget. Én amikor látok egy szegényebb embert, aki például ott ül az utca szélén, akkor én mindig oda megyek, adok neki pénzt, és elkezdünk beszélgetni. És van egy néni, akivel én mindig beszélgetek. Amikor templomba jártunk régen mamámmal, 8 éves korom óta beszélgetek ezzel a nénivel, és mindig, amikor odaadom neki azt a pénzt, ha csak egy 200 forintost, akkor is látom a szemén, hogy látja a reményt, és ezáltal én is látom a reményt, és hogyha én egyedül csak egy kicsit is tudok reményt, lehetőséget, boldogságot adni az embereknek, és ennek érdekében én mindent meg fogok tenni, hogy boldogabbá tegyem az embereket.
Igen, ugye a korintusi levélben is van, hogyha szeretet nincs bennem, akkor semmi vagyok, és lehetek akár zengő érc, vagy pendő cimbalom. Ez tényleg az egyik legfontosabb küldetésünk, a szeretet. Lili?
Tegnap ezen a kérdésen gondolkoztam, és először az jutott eszembe, hogy lesz egy cégem, lesz úgymond sok pénzem, azt nem tudom, hogy milyen cégem lesz, de lesz egy cégem, és azzal hát jó lesz pénzem, de az mondjuk nem luxusházra költöm, meg autóra, jó, az államautómat megveszem, de ez más dolog. És ami mondjuk megmarad pénz, ugye egy részét elrakom a pénzt magamnak, a családomnak, amire kell, meg mondjuk a 20%-át még valamire, és ami megmarad, ezt meg odaadom mondjuk valamilyen szervezetnek, vagy aki a rászorulóknak mondjuk. Ami meg most így Dóri után eszembe jutott az, hogy akár, hogy lehet az embereket segíteni, mármint nem csak pénzzel mondjuk, hanem mondjuk egy jó szóval, vagy hogy mondjuk rámosolyogsz valakire, és akkor lehet, hogy feldobod a napját, vagy mondjuk az ilyen szegényebb embereknek mondjuk nem pénzt adsz oda, hanem mondjuk valamilyen élelmet is, meg innivalót is, vagy valamilyen ruhát, ha látod, hogy fázik. És ilyen dolgokkal is lehet segíteni az embereket.
Igen, hát jó, ha ebben tudunk kreatívak lenni, hogy hogyan tudunk egymásnak segíteni, és tényleg néha, ahogy mondtátok, eléd egy jó szó, vagy egy kedves üzenet, vagy egy mosoly, és nagyon sokszor nagyon sokat tud jelenteni az embereknek. Na hát köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Úgy gondolom, hogy ezt a teremtésvédelem témát elég ügyesen meg tudtuk itt beszélni. Nagyon jó ötleteket adtatok nekem is, és szerintem a rádióhallgatóknak is, úgyhogy nagyon örülök, hogy itt voltatok. És hát éljünk szeretetben, ugye ez a legfontosabb, amit beszéltünk, hogy a szeretet az nagyon sok mindent felülír, és nagyon sok mindenben segít bennünket. Úgyhogy szerintem egy keresztvetéssel le tudjuk zárni ezt a műsort. Az Atya, Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindenki. Amen.
Elhangzott műsorunkban Kassa Boglárka hitoktató a Teremtett Világ Védelméről beszélgetett tanítványaival. Egy korábbi adásunk ismétlését hallották.
Napbúcsúztató.
Kedves hallgatóink, hamarosan mai adásunk végéhez érünk, műsoraink éjjel is folytatódnak, óránként hírekkel, valamint napközben elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Most lássuk a kínálatot. Elsőként Szabó Magda Pilátus című regényének 21. részét hallgathatják meg Györgyi Anna előadásában. Ezt követően Kapcsolj rá című műsorunk szól. Egy órakor regionális hír összefoglalóval és a kora esti hírmondóval, 2:05-től Szószóló című műsorunkkal jelentkezünk. A mai adásban egy érdekes könyvet ajánlunk hallgatóink figyelmébe, mely bemutatja az esztergomi Ferences Gimnázium történetét. Szó lesz még a Sárospataki Bazilika színes üvegablakairól, és beszámolunk a miskolci katolikus iskolák teremtésvédelmi felelőseinek találkozójáról. 3:05-kor kezdődik a Múltunk pillérei című történelmi műsorunk, melyben Martyrius és Lukács egri püspökökről, Buda Péter atya teológiai tanárral beszélgetünk. 4 órától zenei összeállítás szól. Kedves hallgatóink, a mai műsorok szerkesztésében munkatársaim voltak Bartók Beáta, Berecz Renáta, Birincsik Márton, Demnár Ádám, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Fehér József, Fekete Gábor, Grunda János, Karkus István, Koleszár Krisztián, Kónya Éva, Kovács Krisztina, Kriston Tamás, Molnár András, Papildikó, Sinkovics Andrea, Somogyi Márton, Somosvári Eszter Anna, Tikovics Ernő, Tompos Péter és Varga Ildikó. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, és minden kedves hallgatónknak nyugodalmas jó éjszakát kívánunk.
Ha Krisztussal ti is feltámadtatok, keressétek, ami fönt van, ahol Krisztus ül az Isten jobbján. Ami ott fönt van, arra legyen gondotok, ne a földiekre. Olvasom a Kolosszeieknek írt levélben. Aki belső ember mi voltát elrendezi, az elősegíti, hogy ismét a jóság és a rend hasson a világban. Megújult az az ember, akiben a hit, a remény és a szeretet uralkodik, és gondolkodását, beszédét és tetteit a hit, remény és szeretet határozza meg. Az ember csak azt tudja megtéríteni, amit szeret. Ha a keresztény nem rokon szenvez teljesen a születésben lévő világgal, ha nem tapasztalja meg önmagában a modern világ igényeit és félelmeit, ha nem engedi, hogy növekedjék lényében az emberi érzés, akkor sohasem fogja megvalósítani a menny és a föld közötti felszabadító szintézist, amelyből majd kiindulhat az egyetemes Krisztus hatalommal való megjelenése. A keresztény ember józanságra hivatott. A józanság pedig realizmus. A keresztény realizmus abban áll, hogy nem kívánjuk az abszolútumot, mert ez bálvány szolgálat. Lemond a csábító és egyben rémítő abszolútumról, és inkább a közelebbi, a megvalósítható részletek felé fordul. A mi atyánkban sem az élet végéig eltartó kenyéradagot kérjük, hanem csak a mindennapi kenyéradagot. A kereszténység a közvetlen előttünk álló útszakaszt szenteli meg, nem pedig a távoli célpontokat. Ebben különbözik az utópiától. Krisztusunk, te vagy a világ világossága, az élet fejedelme és az emberek megváltója. Te a szenvedés és a kereszt útját választottad megváltásunk eszközéül. Add, hogy mi se riadjunk vissza, se a fájdalomtól, se a haláltól, hanem benned bízó lélekkel valósítsuk meg, amit ránk bíztál, a menny és föld közötti felszabadító szintézist. Add, hogy együtt lehessünk veled a feltámadás dicsőségében.
Fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnak ezesem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt meg bántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítők útra, hogy juthassak a mennyei jusra. Úgy bocsáss el engem a nagy útra,